érezhető, hogy a képben lévő pillanat, a képben lévő történet, a képen lévő sors az találkozik azzal a belső tartalommal, ami a kép nézőjében van, az álmaival, a félelmeivel, a múltjával, az ő saját történetével.
Mindig ebből a bizonyos pillanatból indul el, és valószínűleg nem véletlenül fekete-fehérben készíti a fotóit.
Néha dolgozik színesben is, de alapvetően tényleg fekete-fehérben mutatja meg a világot, ami ugye mindig egy más típusú, vagy egy másfokú absztrakciót jelent a valóságunktól. De nem ez a lényeg szerintem, hanem sokkal inkább az, hogy az a tekintet, az a szívja lénye, aki ránéz arra a helyzetre, arra a pillanatra, arra az emberre, akit utána megörökít, vagy közben megörökít a képen, az miből fakad, és én azt hiszem, hogy főképpen humanizmusból és empátiából.
Mi történt ezzel a humanista fotográfiával, hogy most ennyire felfigyelünk, hogy van egy fotoművész, aki ezt műveli?
Ugye a fotográfia mindig erőteljesen beágyazódik abba, ami éppen történik a világban. És az a fesztáv, ami a világ történései és mondjuk a humanista fotográfia között van, az véleményem szerint most elég erőteljesen eltávolodott egymástól, tehát nagyobb. Ezért is figyelünk rá máshogyan, vagy figyelünk rá sokkal intenzívebben, vagy fókuszáltabban.
Ha megengeded, csak egy nagyon picit beszéljünk az eddigi életéről, hogy mindenki el tudja helyezni. Ő ugye egy magyar származású művész, a családjával 1956-ban gyakorlatilag elmenekül az országból, az édesapjának voltak problémái, 2 évet töltenek Ausztriában, ahol ugye meg kell kapaszkodni, és aztán újra tovább mennek, már az Egyesült Államokban, New Yorkba, ott megint meg kell kapaszkodni. Vajon miért van az, hogy 1964-ben, akkor igaz, hogy már amerikai állampolgárként, egy fényképezőgéppel ő visszajön Magyarországra, és majd többször is, és abban a lakásban megy, ahol éltek, a nagymamája lakik már az ő gyerekszobájába, és a lakás többi részében egy rendőr családja él. Azért ez egy elég nagy ütés lehetett neki a valóságból.
Azt nem tudom, hogy mások hogy vannak vele, de az biztos, hogy azok az emberek, akik gyerekkorukban megéltek egyfajta nagyon fontos veszteséget, mert ugye Szilviáik, amikor elmentek, akkor mindent itt kellett hagyniuk, menekültek. Ezt egyébként egy könyvében úgy írja le, hogy sötétség volt mögöttünk, és sötétség volt előttünk. Az ismeretlenbe indultak el. Az első képét azt egyébként Ausztriában készített, az édesapjától kapott egy fényképezőgépet, és ugye, hogyha egy másik kultúrába megy az ember, ahol aminek a nyelvét nem beszéli, akkor vajon mi az, ami kapaszkodót adhat neki? Egy szövegemben úgy írtam, hogy a szülői szereteten túl. Hát nyilvánvalóan a belső képek, meg az emlékek, meg az álmoknak a kivetítései akár. Ott egyébként akkor egy fekete kecskéket fényképez fehér hóban, ezt a képet mondja első fotójának, és aztán elmennek Amerikába, ahol ő a képzőművészet felé érdeklődik, de elsődlegesen grafikus akar lenni, könyveket akar tervezni, és utána egy fotográfiai kurzus meglátogat, és ott érzi, hogy akkor ez az ő útja, és ez szerintem így visszakapcsolódik ehhez a gyerekkori élményhez, a képekhez való kötődés, a képekben való gondolkodás, azokra való építkezés. A tanára javaslatára megkeresi André Kertészt, akivel barátok lesznek. André Kertész egyébként soha nem tanította őt direkt módon fotografálni, csak az életről beszélgettek, a képekről beszélgettek, amikor sétáltak, akkor mondta neki, hogy hopp, nézd ide. Aztán már a Szilvi is mondta, hogy hopp, nézd ide. Tehát, hogy sokkal inkább egy ilyen mentor szerepe volt Kertésznek Szilvia életében.
Szilvia erről a barátságról, mert hát végül is ebből ez lett, szerintem André Kertész körülbelül a 60-as éveiben járhatott ebben a korszakában, és mesélte, hogy egyszer azt mondta neki a kertész, hogy fotózzák le egymást. portrészerűen, és azt mondják, a kertész egy kicsit jobb lett, ő azt gondolja róla, tehát ennyire szoros volt a kapcsolat, és talán ebből a barátságból egy nagyon fontos momentum lehetett, hogy a kertész mondja neki azt, hogy fogd a fotóidat, és menj be a MoMA-ba, és meglátjuk, hogy mi történik, mi történt.
A MoMA megvásárolta azt a képet, ami a kiállításban egyébként megjelenésben, tehát sajtó megjelenésben nyomatként van kirakva most a falra, nem maga a fotó, egy diskurzust ábrázol Szilvia férje és édesapja között, amikor valamiről eltérő állásponttal bírnak, és ezt örökítette meg Szilvi szinte ilyen filmkockaszerűen egymás után.
A másik szuperkép, amikor ülnek ők ketten, a szülei egy autóban a hátsó ülésen, és csak egy pillanatnyi hátrafordulás volt. És közben azon gondolkoztam, hogy nyilván a korszakában az első részében analóg fényképezőgéppel dolgozott. Hát ami egy elég macerás dolog. Váltott vajon azóta a digitálisra? Mit tudunk erről?
Váltott, igen, a 2000-es évek után, meg telefonképeket, telefonnal is készít képeket, tehát az eszköz az nyilván meghatározó erejű, de bizonyos pillanatokban meg másodlagos. Arról a képről, amit említettél az autóban, ő ugye a szülőpár és az unoka fújja a szappan buborékokat, és egy barátnőm nézte a kiállítást, és utána oda vitte ez a képhez, és akkor mondta, kérdezte, hogy ezek a szülők? Ugye ő nem tudta, és akkor mondtam, hogy igen, és azt mondta, hogy azért, mert egyszer látta az édesapa tekintetéből azt a hihetetlen szeretetet a fotográfus, azaz a lánya felé, amiből ő egyértelműen azt gondolta, hogy itt az apáról van szó, és az anyáról.
Ha az unokát említetted, akkor a szappan buborékot Adrien Brody fújta?
Igen, a kis Adrien, mondjuk így.
Érdekes dolog az, hogy az anyának és a fiának annyira erős a kapcsolata, hogy azt is kibírta vagy elviselte, most jó értelemben mondom, hogy nagyon sokat fotózta Adrient.
Igen, valószínűleg egyrészt ebben ölt bele az Adrien, másrészt pedig nyilván tetszett is neki ez a dolog, mert azért azt a gyereket, aki nem akar, hogy fotózzák, azt nem tudod lefotózni, különösen nem így. Tehát arról nem lehet ilyen képeket készíteni.
Egy korábbi beszélgetésünkben Plahival kapcsolatban te hoztad föl azt, hogy van egy iszonyúan erős és sikeres fotográfia életmű, és még most is futó pálya. Van egy sikeres fiú színészként, de mögöttük vagy mellettük van egy harmadik szereplő, az apa, aki nélkül valószínűleg ez az egész nem működött volna, vagy nem működne. Ki ő?
Elliot Brody, aki fantasztikus társa Szilviának, és egy hihetetlen szövetség az övék, tehát nem sok házasságot láttam, ami tud így működni ilyen hosszú távon. A család mindig egy kényes egyensúlyú rendszer, amiben minden, akkor működik jól, ha mindenkinek megvan a maga szerepe, és egy nagyon erős szeretet tartja őket össze. Szóval nem gondolom háttérben lévőnek, vagy háttérszereplőnek őt, hanem egyszerűen azt gondolom, hogy egy nagyon jól működő munkamegosztással lehetett ezt elérni, és mindenki a saját helyén a tökéleteset hozta létre, hogy mi sokkal jobban ismerjük Adrien tevékenységét meg a Szilviét, a világ ilyen, mert ezek olyan tevékenységek, amelyek láthatóvá lesznek a világ számára.
New Yorkban vagy a világban milyen lapoknak, magazinoknak fotózott, dolgozott, mert a lapok között találtam olyat, ami kifejezetten építészeti vagy formatervezéssel foglalkozó magazin.
Hát, hogyha nem sajtókategóriával fogalmazhatom meg, akkor ilyen vagány lapoknak dolgozott a Szilvi főkép. ugye a Village Voice-ban volt évtizedeken át, ott volt a saját rovata, ott egyszer várták az emberek, hogy azon a héten éppen mit fényképezett New Yorkról, mert egy képben mesélt el a város sztoriát arra a hétre vonatkozóan, és amit említettél, az a Metropolis nevű tényleg dizájnnal és építészettel foglalkozó magazin, aminek nagyon fontos szerepe volt. Most, amikor olvasgattam erről, akkor kiderült, hogy jóval a COVID előtt cikksorozatot írtak arról, hogy milyen lenne, ha az emberek otthon dolgoznának, és nem mindig kellene bemenni a munkahelyükre. Alapvető értéknek tekintették az újrafelhasználást, tehát az is egy ilyen nagyon, lehet, hogy ez most abicónak hangzik a mai világunkban, de az etikára építve kezelték az építészetet, a dizájnt és mindent, és tulajdonképpen a Village Voice is ilyen volt, egy ilyen vagány hippi újság baloldali értékekkel, vagy baloldali értékrenddel, amiről fontos tudnunk, hogy ezek mindig tolódnak és változnak az időben, tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, amit ma jelent számunkra. És azt gondolom, hogy ez egy olyan hátteret adott a Szilvinek, amire biztosan építhetett, és az volt a nagy szerencsé, erről beszélgettünk tegnap valakivel, hogy meg tudta azt csinálni, hogy amikor megbízásra dolgozott, akkor is a saját belső iránytűjét követve és a saját esztétikai értékét követve tudta megcsinálni azokat a munkákat. Tehát ebben a kiállításban az is érdekes egyébként, hogy egyben nyitja ezt a sokak számára most már elválasztott teret, hogy dolgozik megbízás, és van a úgynevezett művészi munkája, vagy az autonóm munkája, ami köszönő viszonyban nincs egymással. Ugye Szilvi esetében erről szó nincs, tehát mindig megtalálta azokat a kereteket egy adott rendszeren belül. Nyilván annak a rendszernek nyitottnak kellett lennie erre, ahol ténylegesen azt csinálhatta, amit ő akart. Egy szövegemben azt írom, hogy a saját szabályai szerint fényképez, de amikor arra van szükség, akkor azt is felrúgja. Tehát, mert ugye ösztönből csinál mindent, vagy ösztönösen csinál mindent.
Az előbb azt mondtad, hogy az ő életműve a megbízás és a magam képe, tehát hogy nem egy kettős életműről beszélünk. És ez nagyon jól érzékelhető a kiállításon is, hogy természetesen vannak klasszikus formában megjelent fotográfiái bekeretezve üveg alatt, de tulajdonképpen több terített asztalt is installáltatok az ő munkáival.
Igen, az egyik vitrínben azok a karácsonyi képeslapok vannak, amit Adrien születése óta küld a barátainak, ismerőseinek, és egyszer azt nyilatkozta, hogy majd csinál a fiáról egy könyvet, és akkor valaki azt mondta, hogy ez kit fog érdekelni, ugye most már ezzel mosolygunk. A másik tulajdonképpen egy ilyen szerkesztői asztal, ahol szerkesztőségi asztal, ahol kisebb képeket helyeztünk el ezzel, mint egy, azt is megmutatva, hogy ugye egy válogatás folyamata hogyan zajlik, hogy mi az, amikor, nem tudom, 70 kép van egymás mellett, mindegyik másról szól, tehát az egy ilyen nagyon, szerintem egy nagyon erőteljes benyomást tesz a látogatókra.
André Kertész a Plahi eszenciát úgy fogalmazta meg, hogy intimitás és emberiesség. Mi a te eszenciád, Szilviáról?
Szabadság.
A Robert Kappa Kortárs Fotográfiai Központban látható Szilvia Plahi ajándékok a 20. századból és azon túl című kiállításáról Medvedivet beszélgetett Csizek Gabriellával, a kiállítás kurátorával.
Vágy kell, nekem ágy kell, neked fény kell, nekem tény kell, neked rongos, nekem langyos, lehet éppen ugyanaz. Neked vicces, nekem sírós, neked sikkes, nekem kínos, neked éles, nekem édes, lehet éppen ugyanaz. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik. Semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret. Ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték lehet. Neked zöldre, nekem kékre, neked földre, nekem égre, neked jobbra, nekem balra, lehet éppen ugyanaz. Neked itt kell, nekem máskor, neked este, nekem máskor, neked így kell, nekem úgy kell, ez a baj, és ez a jó. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret. Ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték lehet. Neked számít, aki ámít, nekem szépít, aki épít, neked kényszer, nekem játék, lehet éppen ugyanaz. Neked így szép, nekem úgy szép, neked így jó, nekem úgy jó, s fogadok, hogy olyan is van, aki másképp szereti. Semmi sincsen, ami mindenkinek egyformán tetszik, semmi sincsen, amit mindenki ugyanúgy szeret. Ami más, mint az, amit értéknek tartasz, az valaki másnak még érték.
Egy szakrális utazásra invitálunk mindenkit a Várkert bazárra, Viski András szövegeivel. Ez egy hihetetlenül izgalmas produkció lesz, mert Prigel Zsolt, Nagy Katica színművész, Viski András, Kossuth Díjas költőíró drámairól lesz, és ott lesz Juhász Anna Prima Díjas irodalmár, és ez a négyes fogja meghatározni ezt az estét. Hogy pontosan miről szól a Lobogsz az ellentényben, a Nincs is te vagy című est, erről most Juhász Annát fogom kérdezni, szeretettel köszöntöm.
Üdvözlök mindenkit, sok szeretettel, köszönöm szépen.
Hogy jött össze ez a négyes?
Most leszünk először közösen színpadon, de ezek a szereplők, akár Katica, akár Priger Zsolt, és hát Viski András azért szerepeltek már nálunk ebben az úgynevezett Várkert irodalom 8 éves sorozatban, ahol mindig a válaszokat keressük az életünk nagy kérdéseire, de mindezt úgy, hogy a közönséggel közösen érthetően, és talán úgy szoktam fogalmazni, hogy a valódi igaz pillanatokat átélve, Viski András Kossuth Díjas író a Kitelepítés című könyvét bemutatta nálunk egy sokszáz fős nagyszínpadi estén, és akkor már biztos voltam abban, hogy a Kitelepítés anyaga mellett további munkáival is szeretnék fókuszba helyezni Andrásnak a munkásságát, akár a verseire, akár az azóta bemutatott leginkább a test és a lélek történeteire fókuszáló drámáiban, úgyhogy most ennek jött el az ideje, és valóban premier, tehát hogy ez a fajta együttállás, hogy András szövegeinek a lényegét hozzátéve akár az ő forrásait, legyen a Simone Weil, akár egy női szent, akár egy képzőművészeti alkotás lelkisége, vagy éppen a számára igen fontos Pilinszky Jánosnak a munkássága, ennek a folyamatába kezdtünk bele körülbelül fél éve, és ezzel fog tudni találkozni így húsvét előtt a szakrális időben a nagy közönség, izgulunk, bízunk benne, hogy András szeretni fogja ezt az előadást, mert ugye ő ott fog szembesülni majd azzal, hogy mi miképpen készülünk, miképpen olvassuk és látjuk őt. Úgyhogy egy valódi alkotói folyamat történik, és ennek az előadásnak a premierjét együtt élvezhetjük, élhetjük majd át a közönséggel.
Ez nagyon izgalmas, mert akkor ezek szerint magában a válogatásban az, hogy pontosan hogy fog kinézni az este, maga Viski András nem is vett részt.
Én talán mondhatjuk azt, és erre nagyon nagy hálával gondolok, hogy jó kapcsolatban vagyok Andrással, a könyveit, a verseit, és akár személyes, privát beszélgetések által a gondolatait valamelyest megismerem, mint olvasó, meg mint mellette lévő irodalmár. És így vetettem föl neki azt az ötletet, hogy mi gondolkozunk benne, mi szeretnénk őt meglepni, mi szeretnénk az ő szövegeivel foglalkozni. És talán pont azért lehet ez a bizalom Andrásban is, mert a Pocket Jack könyvek sorozatban megjelent test történeteiről a tavaly évben nagyon sokat beszélgettünk. Mindarról, hogy miképpen viszonyulunk azokhoz a drámákhoz, azokhoz a nehézségekhez, vagy szépségekhez, amit akár a testünk, a lelkünk által előidézett helyzetek mutathatnak, és hogy ezek olyan elvont fogalmak, de én azt gondolom, hogy mindannyiunknak itt a 21. században is hasonló dolgok vannak a fókuszában, mint akár 200 éve egy embernek, hogy szeressenek bennünket, hogy megértsük az élet értelmét, hogy legyenek céljaink, hogyha egy nehézségünk támad, akkor milyen kapaszkodóink vannak, és talán az ünnep előtt egy olyan programnak valóban itt lehet a helye, ahol közösen tudunk elmélyedni, közösen tudunk forrást találni, vagy kapaszkodót versekben, szövegekben, és mindenképpen egy zenés előadásra gondoljunk, tehát nem feltétlenül nagy monológokat fog hallani a néző, vagy aki ott van velünk, hanem hogy olyan szavakra, gondolatokra fogunk fókuszálni a zene és egyfajta dialógus keretében, ami így olyan, mintha egy ilyen éles fényt, egy spotlámpát irányítana rá azokra az érzésekre, amik itt vannak velünk, és ugye hát itt lesz velünk András, tehát beszélgetni fogunk utána, és hát ott leszünk együtt abban a pillanatban, amikor ő is találkozik, és talán így a beszélgetés ereje is ezt a már említett valódiságot fogja tükrözni, hogy átbeszélhetjük, hogy mit gondol erről, hogy nekünk ebből a drámából ez volt a legfontosabb, az a szeretet erő, amivel mondjuk az adott főhőse ki tudott jönni, az a bátorság, az az őszinteség, amivel ő egy erőt adott egy szereplőjének, és amit mi itt 2025-ben meg tudunk fogni. Úgyhogy készülnek a zeneszámok, a zenei hátterek ezekhez a szövegekhez, és mondom, nagyon erősen jelen lesz Pilinszky Jánosnak a jelenléte és gondolata, akivel visszatérően foglalkozik András a munkáiban, meg mi is a Várkert irodalomban.
Ugye említette, hogy ez egy szakrális utazás Viski András szövegeivel, és ugye most tényleg itt vagyunk húsvét előtt, és hogy pont ez a szakralitás az, ami az utóbbi évtizedekben eltűnt az életünkből, vagy háttérbe szorult, és most úgy tűnik, mintha lenne egy nagyon erős igény, nagyon erős visszatérés, hogy az életünk szerves részévé váljon újra, mint ahogy említette, hogy 200 évvel ezelőtt is így élték meg az emberek.
Így van, egyetértek. Én azt gondolom, hogy annyiszor hangsúlyozzuk már, talán nincs is olyan baráti beszélgetés, ahol ne merülne föl, hogy már megint leterhelt vagyok, mennyi program van, mennyi munkám van. Programhalmozásban, feladathalmozásban élünk, és szinte elfelejtjük azokat az életünket meghosszabbító és a súlyt megadó programokat, hogy leüljünk beszélgetni, egymás szemébe nézni, vagy átélni azokat az ünnepeket, azokat a kiemelt pillanatokat, amik épp a létezés fontosságára emlékeztetnek bennünket. Minden évben egyébként itt a Várkertben, akár húsvéthoz kapcsolódóan, akár az év végén, a karácsonyhoz, az évvégi ünnephez kapcsolódóan igyekszünk ilyen pillanatokat adni a megállásra, a megérkezésre, és talán ennek a sorba, ebben a sorban egy különleges pillanat lesz ez, hogy tényleg csak 2-3 nappal a húsvét előtt legyen egy olyan momentumunk, ami bízunk benne, hogy tényleg egy feltöltődést tud adni a közönségnek, egy megérkezést tud adni, és így ennek a lelkiségével tudunk bele lépni majd az ünnepbe, és ilyenkor mindig igyekszünk azokat a kapcsolódó köteteket is elhozni, ami Kriger Zsoltnál ugye a női szentekhez kapcsolódóan van könyve, Viski Andrásnak természetesen a kitelepítése, a verses könyvei, amit akár haza is tudunk vinni, és így talán meg tudjuk hosszabbítani a folytatást, meg tudjuk adni majd az otthonunkban ennek a programnak.
És ami még megragadott, mondta, hogy fél éve készülnek. Színészek panaszkodnak mindig arra, hogy hát egész egyszerűen már nincs idő, hát annyira felfokozott ez az élettempó, nincs idő arra, hogy rendesen próbáljanak, minden olyan gyorsan működik. Hát azért a fél évvel megadták a módját, tehát hogy fél év alatt van idő átgondolni, hogy nagyzen ki ez a premier.
Így van, én azt gondolom, hogy mi Zsolttal, hogy mondjam, egy dudát fújunk, neki jelentősek ezek a kétfős, vagy háromfős előadásai, ilyenje volt már a már említett Pilinszky Jánoshoz kapcsolódóan, Térei Jánoshoz kapcsolódóan, most József Attilához kapcsolódóan, tehát Zsolt egy olyan zenész, akit egyébként az Anima Sound Systemből ismerhetünk, aki nagyon-nagyon fontosnak tartja az olvasást, és én azt gondolom, hogy keressük és megtaláljuk azokat az embereket, akik a szavak erejével tudnak egyfajta katedrálist építeni, és ebben Viski Andrásnak méltó partnere. Tavaly egyébként képzeljék el, hogy Kolozsváron az ünnepi könyvhéten együtt voltunk, Andrással a színpad előtt ültem, és hallgattuk a Téren János előadását Prieger Zsoltnak, nagyon lenyűgözte, és akkor nekem, tehát ez egy éve volt júniusban, a fejemben volt, hogy ezt úgy is át kell élnie Andrásnak, hogy az ő szövegei vannak ott. Úgyhogy így indul kb. Egy előadás építkezés, aztán leültünk Zsolttal, és elkezdtük közösen átolvasni a kitelepítést, aláhúzogattuk a szövegeket, és megnéztük, hogy ebből mi átemelhető egy zenei térbe. Úgyhogy ez egy lassabb munka volt. Nem is tudom, hogy hogy fog összeállni az első napra, mert ugye kell idő is valahhoz, hogy összeérjen valami, de én abba bízom, hogy ez egy nagyon szép pillanat lesz mindannyiunknak, és ha jól sikerül, akkor remélem, hogy ez egy utaztatható előadás lesz, amit akár számos helyre, országon belül, vagy a Kárpát-medencébe el fogunk tudni vinni.
És aki szeretne ebben a szakrális utazásban részt venni, Prieger Zsolt zenésszel, Nagy Katica színművésszel, Viski András Kossuth díjas költőíró drámaíróval, és természetesen Juhász Anna Prima díjas irodalmára, azt meginvitáljuk a premiérre április 15-én 19 órakor a Várkert Bazár rendezvénytermébe, a Lobox az ellenfényben, a Nincs is te vagy című előadásra, és én kívánom, hogy még sok felé tudják utaztatni.
Köszönöm szépen, mindenkit nagy szeretettel várunk.
Köszönöm szépen. Beszélgető partnerem Juhász Anna irodalmár volt.
Azt hiszem, már észrevetted, ha jó tűnnél.
117 perc.
Egy újabb utazásra invitáljuk Önöket a Grandiózó sorozatban. Április 12-én most szombaton az Anima Muzicé 15. évfordulóját ünnepli, és ennek kapcsán egy hihetetlenül izgalmas koncerten vehetünk majd részt, ahol Baráti Kristóf és Kelem